Lomtalanítás. Azt hiszem, ez volt az az időpont, amitől fogva Emerenc már valóban szeretett, fenntartás nélkül, majdnem komoran, mint aki tudomásul vette a szeretet kötelezettség, tulajdonképpen veszedelmes és kockázatos szenvedély. Abban az évben, anyák napján, kora reggel egyszer csak felbukkant a hálószobánkban. A férjem nehezen riadt altatós álmából. Én azonnal felébredtem, és csak bámultam, mikor a nyitott ablakban beözönlő friss fényben megláttam Emerencet, aki ismét ünneplőt viselt, spórházon az ágyamhoz vezette Violát. A kutya fején ócska pörge kalap volt, fekete. A szalagja mellé frissen vágott rózsát tűzött, nyakörvét körbefonta virággal. Azon túl minden anyák napja hajnalán megjelent az állattal, s elkántálta az ünnepi köszöntőt Viola nevében. Köszönöm a jóságot, hogy engem szeretnek, táplálékom megadják, puha ágyat vetnek, köszönöm az oktatást rektornak, szülőnek, adjon Isten bőséges termést a mezőnek. A vers, amit három elemie valamelyik iskolai ünnepéjén a tanítójának szavalhatott, pár évvel a 905-ös orosz forradalom után, spárral az első világháború kitörése előtt, évente felzengett Emerenc sosem fakuló hangján az ágyunk mellett. Viola mindig megpróbálta ledörzsölni, Isten tudja honnan beszerzett kis kalapját, de persze nem engedték. Az öregasszony azt a rituális szöveget is hozzámondta minden esztendőben, zárásképpen a rigmusához. Mindent megköszönök én, a fiúgyermek, asszonyomnak jár a rózsa a kalapom mellett. Volt is rózsa a kalapjánál minden anyák napján. Azóta se tudok fekete pörge kalapot látni, anélkül, hogy ne őket, kettejüket vetítse elém az emlék. Emerencet ünneplőben, s kutyánkat nyakán koszorú, füle ellapul a kalap karimája alatt. Hajnalban, illatos, a kék szakállú herceg várában felosztottak a napszakok. Emerencnek is van immár a térben örök ideje, övé minden hajnal a fénnyel, a kerti füvek párolgásával. A férjemet annyira idegesítette ez a szertartás, hogy anyák napjára virradó este többnyire le se feküdt, a karosszékben bóbiskolt köntösben, vagy bevette magát anyám szobájába, és magára csukta az ajtót. Elviselhetetlennek érezte a hajnali látogatást ágyban, öltözetlenül. Azt hiszem, voltak éppen annak sem örült, hogy Emerenc annyira és olyan sajátságos eszközökkel szeretett engem. Mert Emerenc nem akárhogy szeretett, hanem úgy, ahogy az általa soha kézbe nem vett Bibliában olvashatta volna, ha van ilyen könyve, vagy a három osztály elvégzése idején közelebb juttatják az apostolhoz. Emerenc nem ismerte, de élte Pál igéit. Nem hiszem, hogy az életem boltívét tartó négy ember pilléren, a szüleimen, a férjemen és nevelt testvéremen agancsoson kívül lett volna még valaki, aki olyan feltétel és fenntartás nélkül tudott volna szeretni, mint ő. Érzése leginkább a Violájéra emlékeztetett. Az járt kelt olyan fájdalmas indulattal saját érzelmi világának útvesztői közt, épp csak Viola nem az enyém volt, hanem az övé. Bárhol dolgozott, egyszer csak lecsapta a munkát, mert eszébe jutott, esetleg szükségem lehet valamire. Csak akkor nyugodott meg, ha látta, nem hiányzik semmim. Akkor elfutott megint, esténként meg rendszeresen kikészített valami olyan ételt, amiről tudta, szívesen eszem, de jelentkezett mással is. Hozott váratlan, meg sem érdemelt, nem is indokolt ajándéktárgyakat. Egyszer lomtalanítás volt a kerületben. Sorra járta az utcákat, és felszedett minden érdekes vagy szokatlan rendeltetésű holmit. Megmosta, rendbehozta, és belopta az otthonunkba. Még nem volt az országban nosztalgia hullám, mikor már biztos kézzel begyűjtötte, ami később értéknek minősült. Egy reggel ott találtam a könyves szobában egy sérült keretű, de utóbb értékesnek bizonyuló festményt, egy fél pár lakcsizmát, egy gajakon kapaszkodó kitömött sólymot, hercegi koronás vízforralót és egy valamikori színésznő festékdobozát. Annak vastag illatára ébredtünk aznap. Válságos napkezdet volt. Viola üvöltött, a gyűjtögető körutat nyilván megtette Emerenccel, végig szagolt mindent, aztán hazaérve becsukták anyám szobájába, ne zavarjon, míg előkészítik, megtisztogatják és elhelyezik a meglepetésnek szánt kollekciót, amibe egy kerti törpe is beletartozott egy kissé csorbult barna kutyaszoborral együtt. Voltak éppen a Viola nyugtalankodására szálltunk ki az ágyból aznap reggel, és a jelenetet az robbantotta ki, hogy nem én mentem ki elsőnek a hálószobából, hanem a férjem. Kim az állat csaholt, aki be akart jönni. Emerenc a jól nevelt ajándékozó tapintatával csak lerakta a kincseket, nem volt látható. A férjem örjöngött, mikor kilépett a hálóból. A saját szobájában a padlótól a mennyezetig futó polcokra rakott könyvek, épp az angol klasszikusok gyűjteménye előtt ott vigyorgott a szőnyegen a kerti törpe a csizmatársaságában. Az Ulisszeszt Emerenc benyomta a polcon, elébe illesztette a koronás vízmelegítőt, amibe művirágot tett. A sólyom is fent ült már a kandallón. Inaltam befelé, ahogy meghallottam ezúttal nem modulált szavait, én életemben ilyen hangerővel nem hallottam beszélni a férjemet. Azt se tudtam, hogy ekkora esztelen indulatot hibernál nyugalmával. Nem elégedett meg azzal, hogy taglalja, mire kell az embernek a saját otthonában ébrednie, s filozófiai szélességben vitassa, egyáltalán minek él az ember, ha ilyesmi történhetik, hogy a szőnyegén ott istentelenkedik egy kerti törpe, mellette egy fél pár katonai lovassági csizma, rajta sas szárnyál kiképzett sarkantyú, de ugrált is tárgytól tárgyig indulatában. Iszonyú reggel volt, azt se tudtam, mihez kapjak. Hiába magyaráztam a férjemnek, az öregasszony úgy fejezi ki magát, ahogy a saját érdeklődése diktálja. Mindez, amit lát, higgy el, a szeretet érzékeltetése. Épp csak olyan furcsán mutatja ki a legdifferenciáltabb érzéseket, és a saját optikájához igazítja a válogatást. Ne szögdeljen a tárgyak közt, ne kiabáljon, majd elintézek mindent. Rémes hallgatni. A férjem elrohant hazúrról. Tulajdonképpen sajnáltam. Sosem láttam ennyire feldúltnak és tanácstalannak, soha még. Utóbb elmondta. Akkor már zavartam nevetve. Emerenc kin az utcát seperte, s mikor oda köszönt neki, de ő elszágultott előtte, rámosolygott, mint egy rosszul nevelt kisfiúra, aki ebben az életkorban már tudhatná, hogy kell szépen köszönni. De nem teszi. Hát, ha nem teszi, így kell őt tudomásul venni, majd megjavul. Emerenc általában úgy tekintette kettőn kapcsolatát, mint egy rejtelmet, amiben nem érti, miért bonyolódtam. De ha már így alakult, elfogadja. Ahogy én elfogadtam, hogy ő meg nem nyit ajtót. Ha ilyen a gazda, mit csináljunk? Egy férfi sem ébeszű. Az ajándékok közül egyébként csak egyet szánt neki, amit észre se vettem eleinte. Egy kirakott lomok közül kiemelt bőrkötéses, igazán szép torquato tasszót. Azt gyorsan elrejtettem a többi könyv mögé, csak azt nem tudtam eleinte, mit kezdjek a többi ajándékkal, például a kerti törpével, akinek kopott zöld köténye volt és lámpája, még a bojt is helyén volt a sipkája hegyén. Én a konyhánkat eléggé sajátságosan rendeztem be, még a dédanyámtól örökölt holmival. Volt ott igazán minden, lisztes láda, csigacsináló, hurkatöltő, akasztós mérleg, régi súlyok. Egy még Peugeot akkoriban csak konyhafelszerelés gyártó vállalatából immár ipari műemléknek számító kávédaráló. Elfért a mosogató alatti üres térben a törpe. A herceg vízforralóját is kihoztam. Jó lesz a csepp vödör a súrolópornak. A színésznő sminkes dobozába meg átpakoltam a saját kellékeimet. Maradt, mint megoldandó probléma, a festmény. A lovassági csizma, meg a sólyom. A sólyom tekintetében megbíztam Violában. Mikor kiengedtem anyám szobájából, ki is derült, hogy nem hiába. Pár perc múlva csak a roncsai maradtak. A kutya szétmarcangolta. Reméltem, nem tesz kárt benne a preparálószer. De a madár olyan öregnek látszott, hogy alig ha védte már a méreg. A tolla fele kihullott, belekóstolt valami rágcsáló is. A fatalapzat azonnal levált. A festményt kivertem a keretéből. Ott bámult a lécvázon egy feldúlt fiatal nő, aki egy fekete tarajú óceán mentén nem jó szándékkal figyelte a habokat, mögötte villa, meredeken alázuhanó ciprusfasor. A konyhaajtó belső felén a rücskös üvegablak keretére szegeztem a festmény lécét, a csizmát az előszobafal elé állítottam. Nem volt esernyő tartónk, gondoltam, annak megfelel. Emerenc gyönyörűen kipucolta. Az őrült nő a konyhaajtón, a műemlék kávédaráló, a millió egyéb tárgy, a kiöntő elé állított kerti törpe a bödöm mellett, amelyen óriási betűkkel az állt, ki az urát szereti, disznózsírral főz neki, és valamikor a nagynéném konyháját ékesítette. Olyan összhatást eredményezett, hogy aki hozzánk belépett, csak kétféleképpen reagálhatott. Vagy megbénítja az elképedés, vagy a nevetéstől kap rohamot, mert hiszen a falak se voltak a konyhánkban akármilyenek, ott tapéta helyett viaszos vászon pótolta a festést, rajta mókusok, ludak és több kakas. Hozzánk zömmel művészek jártak, akik szemében a helyiség szelíd tébolya ismerős világ volt. Fantáziátlan civil rokonságomat rég leírtam, legfeljebb Emerenc ellenkezésétől tarthattam volna, akinél az lett volna logikus, ha nem tűri, hogy bolondok házába alakítsam a konyhát meg az előszobát, de kezdettől örömét találta abban, hogy ilyen sajátságos magánszínház díszletei között mozoghat. A furcsa tárgyakhoz E.T.A. Hoffmanni, Haufi érzéke volt. Emerenc minden szokatlant szeretett. Élete nagy eseményei közé tartozott, mikor elkérte és megkapta anyám hagyatékából a hajdani próbababát. Úgy vitte át magához akkora diadallal, mint egy erekjét. A megfejtés minden reménye nélkül törtem a fejemet, ha sosem nyílik ki az a titokzatos ajtó. Minek gyűjt otthonába képtelen rendeltetésű dolgokat, amellett szédült voltam a megtiszteltetéstől, hogy egyáltalán igényt tart valamire. Mondtam már, hogy Emerenc nem fogadott el semmit. Később, megint csak sokkal később, életem egyik legirreálisabb pillanatában, amikor ott témferegtem Emerenc elpusztult élete romjai között, az anyám gyönyörű testének formájára készült, arc nélküli próbababa már a kertben állt a gyepen, és mielőtt lelocsolták volna benzinnel és ellángol, még megleltem rajta Emerenc ikonosztázát. A szövetbe szúrva, a baba melkasára rögzítve ott voltunk valamennyien. A Grossman család, a férjem, Viola, az alezredes, az unokaöcs, a pék, az ügyvédfia, ő maga is, az ifjú Emerenc, világító szőkén, bóbitával, szobalány ruhában. Karján egy pár hónapos gyerekkel. Emerenc vonzódása sajátságos dolgokhoz nem volt újdonság. Inkább az lepett meg azon a reggelen, hogy most már nem is magának, nekem gyűjtöget. Megbántani nem mertem, nem is akartam. De a csorbafülű kutyával végképp nem lehetett mit kezdeni. Kétségbejtő látvány volt. Egy a világgal meghasonlott dilettáns tévedése. Eldugtam a mozsár mögé. Tudtam, ha a férjem rátalál, szemétbe vágja. Az a kutya mégiscsak túlzás. Mire Emerenc előkerült, én már munkánál ültem a gép mellett, egyedül. Látta, mi mindent kigórtak a prédák? Kérdezte. Elhoztam mindent, egy sem maradt másnak. Örült neki? Hogy ne örültem volna, ritkán volt ilyen harmonikus reggelem. Nem válaszoltam, vertem tovább a gépet. Értelmetlen mondat embriók születtek ingerült ujjaim nyomán. Emerenc sorra járta a szobákat, kereste, minek hol jelöltem ki a helyét. Kifogásolta, hogy a kis törpét meg a festményt a konyhába raktam. Minek eldugni az ilyen ritkaságot? A széttépet sólyom miatt fejbe vágta Violát, aki szegény. Nem tudott rám vallani, hogy én raktam az orra alá a csábító tetemet. Egyébként viszonylag kevéssel megúsztam, mert Emerencet főleg az foglalkoztatta, hol állítottam fel a szép kis kutyát. Mondtam neki, eldugtam szem elől, mert nézhetetlen. Akkor felháborodott, megállt az íróasztal túlsó felén, és az arcomba kiabált. Hát ennyit sem mer a maga kedvére tenni? Ilyen rabszolga lett? Mert a gazda nem kedveli az állatot? Már a szobra sem állhat, az se kell?
Mivel szebb az a ronda kagyló, amit ott tart a szekretár tetején, s nem restel benne meghívót meg névjegyet gyűjteni? Kutya nem, kagyló igen. Vigyel a szemem elől, mert egyszer szétverem, utálom. Még megfogni is.
Lekapta a korallában álló Nautilus kagylót, ami még Riklun Mária konzoljáról került anyámhoz a Kismester utcai lakás felosztása után, undorodva kivitte névjegyestül, meghívóstul a konyhába, odaállította a gríz meg a porcukor mellé, s helyére ültette a csorba fülű kutyát. Ez már nem ment. Azt vállaltam, hogy Emerenc ki s bejárjon életem helyszínein és eseményei között, de nem alakíthatta helyettem a környezetemet. Emerenc, szóltam szokatlanul komolyan. Legyen szíves visszavinni a kis szobrot az utcára, vagy ha szánja kidobni, tegye, ahová raktam, el a szemem elől. Vásári áru, annak is csorba, ízléstelen, nem maradhat a lakásban, nem csak a gazda nem tűri el, nem kell nekem sem. Ez nem műtárgy, ez gics. Világító kék pillantása rám fordult. Először láttam benne érdeklődés, vonzalom, figyelem helyett leplezetlen megvetést. Mi az a gics? Kérdezte. Mit jelent a szó? Magyarázza el. Törtem a fejemet, hogy magyarázzam meg neki, mi bűne az ártatlan, de rossz arannyal felépített testű vásári kutyának. Gics az, ami valahol nem igaz, amit csak úgy kitaláltak az emberek felszínes, igénytelen öröme szolgálatára. Gics, ami áll, hamis, ami pótlék.
Ez a kutya hamis? Kérdezte felháborodva. Ámító? Hát nincs meg neki mindene, füle, lába, farka? Hiszen maga felszerelt egy rész oroszlán fejet az iratszekrényre, és imádja, és a vendégei is mind imádják, és kopogtatnak vele, mint a hülyék, holott annak az oroszlánnak még nyaka sincs, semmije, csak feje. A sok vendég meg veri vele egy olyan szekrény fáját, amiben maguk papírt tartanak. Az oroszlán, akinek nincs teste, az nem hamis? A kutya, akinek mindene olyan, mint egy kutyának, az igen? Mit hazudik itt nekem össze-vissza? Mondja nyugodtan, hogy nem kell tőlem semmi, aztán kész. Az csak nem akadály, hogy a füle hegye csorba, hiszen maga üveg alatt dugdos valami cserepet, amit az aténi barátja ásott ki valami szigeten. Netán az is épp? Az a fekete piszkos azt meri mondani? Legalább önmagának ne hazudjék. Mondja ki, hogy fél a gazdától. Azt megértem, csak ne próbálja már azzal leplezni a gyávaságát, hogy azt mondja valamire, gics!
Az volt a riasztó, hogy csak nem eltalálta, mi az igazság. A kutyaszobrot én is visszataszítónak érzékeltem, de annak, hogy a mozsár mögé dugtam, nem ez volt a valódi oka, hanem amit kimondott. Féltettem a férjemet, és az Iraklioni Múzeum egész anyaga nem érte volna meg, hogy újra rossz perceket okozzak neki. Hát úgy hadartam, mint egy balos képzőművészeti kritikus. Emerenc gúnyosan hallgatta, aztán a kutyát elsüllyesztette mindig magával cipelt szatyra mélyén, s indult. Kimentében vette észre az előszobafal mellé árnyékba állított csizmát. Felrántotta, és elibén borította belőle az esernyőket. Olyan dühös volt, hogy vérpiros lett, és ordított rám.
Maga meg van veszve? Mit gondol, épp eszű ember csizmában tart esernyőt, hogy annak hoztam el? Doknak? Hát olyan hülyének hisz, aki azt se tudja, mi illik, mi való?
Kirántotta a szerszám őrző előszobafal fiókot, kikapott egy csavarhúzót, elkezdett dolgozni a csizmán. Hát talált nekem, szemben a fénnyel, és szünet nélkül átkozódott. Szokatlan élmény volt, gyerekkoromban se szittak engem. A szüleim büntetési módja rafináltabb volt, nem szöveggel sebzett, hanem hallgatással. Az jobban megrázott, ha valaki nem méltatott se szóra, se kérdésre, se magyarázatra. Emerenc hóna alá kapta a csizmát, szemmel láthatólag azzal a szándékkal, hogy viszi magával. Elém meg lecsapta a leszerelt sarkantyút. Mert maga vak is, buta is, gyáva is, sorolta. Mit szeretek magán, tudja az Isten, de akármit nem érdemli. Tán, ha öregszik, egyszer megjön az ízlése is, meg a bátorsága. Elment. A sarkantyút ott hagyta az asztallapon. Felemeltem. A férjem minden percben megjöhetett, nem akartam izgalmat, vitát. Villant a taré közepe, nagyot, vereset. Elképedve álltam. Kezemben a feketére oxidálódott műtárgyal, melyet gránátkővel vert ki valaki. Emerenc, aki mindent lesúrolt, mielőtt a lakásba hozta volna, persze, hogy észrevette, mit lelt odakin, s ami miatt nekünk adta, nyilván nem a félpár csizma volt, hanem a drága kő, amelyet súrolás közben felfedezett az ezüst sarkantyú tallér közepén. Ha szétszereltetem az ötvössel, ékszert csináltathatok belőle. Hibátlan, gyönyörű a kő. Megint csak azt éreztem, szemben a rőten hunyorgó gránáttal, hogy megszégyenültem. Futottam volna az öregasszony után, aztán visszafogott a meggondolás. Le kell szoktatnom róla, hogy esztelen eszközökkel fegyelmezetlenül fejezze ki ragaszkodását. Ma már tudom, amit akkor még nem, hogy a vonzalmat nem lehet szelíden, szabályozottan és tagoltan kifejezni, és hogy nem fogalmazhatom meg a formáját senki helyett. A férjem megjött, hozott egy halom újságot, kisétálta a mérgét. A lakásban csend fogadta, gondosan végignyomozta az összes helyiséget, eltűnte minden kifogásolt holmi. A konyhát ugyan elképesztőnek találta, de akkorra már jócskán csillapult ő is. Amúgy is tudta, azon a helyiségen nem ront vagy javít beköltözésünk óta az sem, ha egy kitömött bálna lóg a mennyezeten, mint dédszüleim kereskedésében. Játékos természetem eddig is odagyűjtött minden lehetetlen tárgyat. Most legfeljebb bővült ez a munkaterápiások múzeumához hasonlító lakókonyha egy őrült pillantású nővel és a herceg vízforralójával. A törpét szerencsére nem látta meg. Árnyékos a beszögellés a kiöntő alatt. Csend volt nálunk végre. Megint csak nem vettem észre, hogy nagy viharok előtti alattomos ez a csend. Élveztem, pedig Viola csüggett feje egész ernyet mi voltával figyelmeztethetett volna. Valami készül. Délben aztán kiderült, vihetem a kutyát. Emerenc láthatólag büntetni óhajt. Elszabotálja a sétáltatást. Jó. Sétáltattam én. Viola úgy viselkedett, mint az ördög. Majd kiszakadt a csuklóm. A rendőrök kivételesen konvojban járkáltak a fasorban. Nem mehettünk miattuk a gyepre. A járdán meg ott volt a lomtalanítás eredménye. Viola mindent meg akart szaglászni, illetve megtisztelni névjegyével. Egyszer nagy messziről Emerencet is láttam. Éppen lehajolt egy kis festett ládáért. Hátat fordítottam neki, és hazahurcoltam a dühöngő Violát. Estére nem ő jött át, hanem a fivére gyereke, aki ha nem is sűrűn, de rendszeresen látogatta, alacsony, picikezű kozmetikus feleségével együtt. Réges-rég ismertük már egymást. Emerenc áthozta őket bemutatni. Józsi öcsém fia! Kedves, jókedélyű férfi volt. Mulatott rajta, hogy még ő se járhat be Emerenc birodalmába. Nem sértette. Az öregasszony szerette ezeket a fiatalokat, bár folyton számon kérte tőlük, miért nincs több gyerekük, de azok házra gyűjtöttek és külföldi, hosszú társas utazásokra. Nem fért az életükbe új csecsemő. Emerenc morgott emiatt, de azért mindig adott neki kisebb-nagyobb összeget turistaútra, kocsi cserére. Emerencnek sok pénze volt, valami járadékot utaltak neki havonta külföldről. Egyszer megkérdeztem, ki támogatja, azt felelte rá, semmi közöm hozzá. Valóban nem volt. Józsi öcsém fia ezen a lomtalanítási napon komoly is volt, de nevetett is. Közölte, nagynénje azt üzeni, keressek helyette más segítséget. Ő fölmond, az elsőjéig hátralevő 10 napot még ledolgozza, ennyi idő elég lesz arra, hogy gondoskodjam az utódjáról. A férjem vállat vont, a reggeli meglepetés sorozat nem mélyítette el barátságukat. Én viszont elképzelhetetlennek éreztem, hogy komoly is lehet az üzenet. Olyan nincs, hogy én Emerencet ne lássam többé nálunk a nap bármely szakában. Jön az, biztattam magam, csak most duzzog, nem tetszett neki az előadásom a Gicsről. Ha nem miattam, Viola miatt bizonyosan jön továbbra is. Józsi öcsém fia nem volt optimista. Ne tessék könnyen venni, kérem, amit beszél. Ő sose viccel. Ha kijelent valamit, azt nem lehet visszacsinálni.
Most úgy határozott, nem jön többé önökhöz. Mi bántotta, meg nem mondta. Én már rég letettem róla, hogy megpróbáljam megérteni, vagy pláne befolyásolni őt. Lehetetlen. Egy szót sem fog fel a mostani világból. A legtöbb gesztust is félreérti, amikor el akartam neki magyarázni a földosztás jelentőségét, megpofozott. Azt kiabálta, nem érdekli, mi történt 45-ben, tőle nem vett el, neki nem hozott semmit a változás. Sose tessék azzal kísérletezni, hogy hát ha meggyőzi. Ő bele, majdnem beleőrültek a népnevelők, és ő volt az egyetlen, aki sose jegyzett békekölcsönt. Egy fillért sem. Rossz rágondolni, milyen jeleneteket védett ki neki annak idején az alezredes úr. Egyébként engem is elkergetett ma. Azzal küldött át, mihelyt átadtam az üzenetét, kotródjam, látni sem akar egy jó darabig. Könyörögni nem fogunk neki, mondta a férjem, szabad állampolgár. Egyébként én sértettem meg, mert nem vállaltam, hogy zsibvását csináljon az otthonomból az ízléstelen kacatokkal. Józsi öcsém fia tűnődött, aztán mégis kimondta. Hibátlan az ő ízlése, doktor úr, nézett a férjemre. Azt gondoltam, észreveszi, csak az a baj, hogy sose felnőttnek hoz valamit, mikor önöknek keres ajándékot, hanem mindig két gyereknek válogat. Eszembe jutott a múltkor terített asztal, az étel, amit és ahogy feltálalt. Emerenc ízlése valóban hibátlan volt. És abban is lehet valami, hogy mikor rólam van szó, vagy a férjemről, egy gyermek ízlése szerint választ. Lehet a sarkantyú mégsem a drága kő miatt szúrt neki szemet, hanem azt gondolta, egy szép csizmát csak méltányol egy pár éves kisfiú, s ha én hazahoztam Violát, nyilván megörülök egy gipsz kiskutyának. A rokon ejtett még pár szót arról, nénye célzott rá, végrendeletet akar készíteni. Ez a munka most nyilván az alezredesre marad, bennünket a mai nap után, alig ha kér meg bármire is. Ő nem segíthet neki, mert érdekelt. Rájuk marad Emerenc pénze, megmondta az öreg asszony. Nem lehet kevés, amit nekik szánt, hiszen lakása ingyen van, valaha valaki egy életre ellátta ruhával, fehérneművel, még bútorral is. Emerenctől csak kosztra kerül ki pénz, a tüzelőjét összeszedi a fasorban, az erdőszélen. A bútorait ugyan bizonyára megrongálta a lakásban tartott macska, de nekik szép berendezésük van, nem számít, a pénzre viszont szükségük lesz, építkezni szeretnének. Bár szívből reméli, él az öregasszony még 1000 évig, mert ilyen jó és tiszta ember kevés van a földön. Ha, mint az ő mostani látogatása mutatja, kiszámíthatatlan és indulatos is. Elbúcsúzott. Megkért a történtek ellenére is, emeljük fel a kagylót, ha úgy látjuk, Emerenc segítségre szorul, netán beteg, bár ez még mióta ő a világon van, nem fordult elő. Az öregasszony életében még csak nem is gyengélkedett, holott többet dolgozik, mint együttvéve 5 fiatal. Bárhogy alakul, ne nehezteljünk rá. Emerenc jó asszony. Neheztelésről szó sem volt. A férjem, bár nem dicsekedett vele, valami suta elégtételt érzett. Én megfelhőztem. Megszoktuk, hogy abszolút rend legyen az otthonunkban. S kiki, főleg én, ülhet a maga többrétű munkája mellé. Belénk csontosult van valaki, aki mindig mindent elintéz. Elsősorban nem is az bántott, hogy megbomlik az élet kialakult rendje, s esetleg hetekig nem jutok íráshoz, vagy megoldatlan lesz a háztartás, hanem hogy tudtam, Emerenc csak ugyan szeretett bennünket. Fenntartásokkal a férjemet is. Mit sérthettünk meg magánalkotmányának melyik szigorú törvényét, mert pusztán a csorbafülű kutya nem vállalása miatt csak nem büntetne ennyire. Viola olyan volt, mint a tébolyodott. Később felfogta, hasztalan tesz bármit, meg kell elégednie velünk, akkortól aztán csak hevert, mint akit megmérgeztek. Honnan tudta, mit tartalmazott Józsi öcsém fiának pár mondata, megint csak az ő titkai közé tartozott. A férjem elemezni kezdte a helyzetet, utóvégre is vállalhatatlan, ami itt történik. Emerenc csak nem veheti rossz néven, hogy a saját ízlésünk szerint akarjuk körülvenni magunkat tárgyakkal, de ha mégis emiatt neheztel, majd megélünk az öregasszony nélkül.
Én azt éreztem, fáradt vagyok. Olyan fáradt, hogy az már nem is reális érzés. Pedig sem okom, sem jogom, hogy az legyek, hiszen semmi se történt, ami kimeríthetett volna. Az ebédet még a jégen találtam, mint máskor. Írni persze nem sikerült, egy sort sem. De hát az írás megindulása vagy elapadása szerencsésebb hangulatú napon is kegyelmi állapot. Nyilván az események bágyasztottak el. A derű frissen tart. Az ellenkezőjétől lesz kimerült az ember. Most boldogtalan voltam, de persze nem azért, mert keresnem kell egy másik segítséget. A tétel egyszerűbb volt, meg kellett már végre fogalmaznom magamnak is. Nem csak Emerenc ragaszkodott az átlagos rokonszenven túlmutató kötődéssel hozzám, hanem én is szerettem Emerencet. Én, akinek állandó, egyenletes nyájasságáról minden jószemű embernek régen észre kellett volna vennie, azt a riadalmat takarja, hogy én csak barátságos tudok lenni, de a félkezemen megszámolhatom, kihez van valójában közöm a világon. Anyám halála óta Emerenc volt az egyetlen lény, akit közel engedtem magamhoz. Most jöttem rá, mikor egy csorbafülű kutya miatt el is veszítettem. Nehéz este volt, bár a férjem mindent elkövetett, hogy könnyebb legyen. Ő vitte le Violát az utcára, amiről tudtam, tortúra lesz. Viola rángatta, engedetlenkedett, mindig pimasz volt, ha vele kellett járnia. Még tévét nézni is leült velem, holott csak rádiózni szeretett. Igazán mindent megpróbált, hogy segítsen. Egyikünk se szólt Emerencről, de mindketten róla hallgattunk. A férjemnek szüksége volt bármiféle győzelem átélésére. Attól megfiatalodott, megerősödött, még egészségesebbé is vált. Emerenc hadüzenetének napja számára a győzelem estéje volt. Úgy ült, hogy érzékelten feje fölött a triumfátor koszorúját. Viola elvonult lefeküdni. Felszólításra se köszönt el senkitől, leeresztett farka bánatot jelzett. Nagy bánatot. Mi kiültünk az erkélyre. A kutya anyám szobájába trappolt, ott látványosan összerogyott, mint a sebesültek. Lomtalanítás időszakának második estéje volt. Ilyenkor mindig nagy a mozgás az utcánkban sötétedés után. Az erkélyről szoktuk figyelni a szedegetőket. Hogy valami nincs rendben Emerenc körül, az is mutatta, hogy máskor mindig az ő vezénylete alatt dolgozó brigádja nélküle hajlongott. Az öregasszonynak voltak állandó látogatói, tisztelői és pártfogoltjai, de tartoztak körébe olyan különleges kegyeket élvező, kimagasló személyek is, mint Sutu, aki a sarki bódéból gyümölcsel, zöldséggel látta el az utcát, Adélka, a laboráns özvegye, és a vasaló Polett, egy kicsit púpos öreg kisasszony, aki Emerenc szerint valamikor nevelőnőként szolgált. Később nyelveket tanított, és jobb napokat látott, de aztán valahogy útszélre került. Ahogy Emerenc tudta, a katonák teljesen kirabolták. Nevelőnőre vagy nyelvmesterre se volt szüksége a háború után senkinek. A család meg, ahol dolgozott, Polett hátrahagyásával nyugatra menekült, még az utolsó havi bérét se fizették ki neki. Zavaros sorsa lehetett ennek az éltes kisasszonynak, aki majdnem mindig éhesnek látszott. Bár vasalni elelhívták az utcabeliek, így nem volt egészen kereset nélkül, és valóban tudott franciául, ezt Emerenc egyre módosuló szókincse árulta el, akihez rendszeresen eljárt kávézni. Az öregasszony sokféle képességei közé tartozott, hogy soha el nem felejtve, amit egyszer meghallott, torzítás nélkül használta az idegen szavakat. Ezen az estén csak Sutu, Adélka és Polett hajlongtak az árnyak között. Mindegyiknél óriás szatyor. Emerenc nem bukkant fel sehol, pedig ez volt számára a nagy vadászatok ideje. Mindig ráismertem a legnagyobb homályban is a mozgásáról. Ahogy a tárgyak között hajlongott, olyan volt, mint egy evilági Kanizsai Dorottya, aki a tárgyak elveszett csataterén azt fürkészi, van-e még élet valamelyik sebesültben. A kérdést ezúttal nem Viola oldotta meg első hajdani összecsapásunk primitív, de hatásos eszközeivel.
Talán először éreztem meg teljes erejével Emerenc kisugárzásának hatalmát. Az öregasszony egy lépést se tett felénk, és valami radarjelzéssel tétlenségbe bénította az állatot. Az akarat átvitelnek rengeteg fajtája van. Ez volt a legdifferenciáltabb. Emerenc imádta Violát, és úgy akarta visszaszerezni, hogy eltiltotta magától. Folyt, döcögött az élet. Szaladgáltam segítség után. Felbukkant nálunk pár napra a teljesen alkalmatlan Annus, akinek fő tevékenysége abban merült ki, hogy fél órai munka után belevetette magát a fürdőkádba, a szappant ugráltatta, sikongatott a víznek, majd anyaszült mesztelenül, fels alá sétált a lakásban azzal az indoklással, hűtőzik. Annust is Emerenc babonázta hozzánk. Valahonnan meg kellett tudnia, hogy itt vagyok egyedül. Én az utcában, a környéken szándékosan nem említettem senkinek. Annus egyszer csak megjelent, nem is akármilyen ajánlásokkal. Nyakig voltam elvégezetlen tennivalókkal, megpróbálkoztam vele. Nem tartott tovább a vendégszereplése, mint egy hét. Elsősorban nem is a fürdőszoba jelenetek, de Viola miatt, aki hörgött, ha meglátta, s ugyanígy hörgött bárkire, aki közel mert menni a porszívóhoz, törlőhöz. Emerenc eltűnt előlünk, de meg is bénította köröttünk a világot, mint a nagy eposzok figurái, szétoszlott a híg levegőben. Még csak nem is találkoztunk vele. Ismerte az életrendünket, úgy rendezte, hogy mikor mi az utcán vagyunk, vagy lehetünk, ő lehetőleg ne legyen látható. Mikor már a harmadik irodalmi megbízást kellett időhiány miatt visszautasítanom, a férjem egy bűnrosszul sikerült vacsora után minden drámai hangsúly nélkül azt mondta, túl sokba kerül nekünk a csorba fülű kutya, többe, mint amit pár engesztelő szó megér. Nincs értelme tagadni, Emerenc nélkül nem boldogulunk, ki kell állítani a szobrocskát a főhelyre, mikor vendég jön, bevonjuk. Ezen nem múlhatnak el nem készült regények. Nem tudunk dolgozni, én még kevésbé, mint ő, mert rajtam a háztartás gondja is. Meg kell adni Emerencnek a maga megállapította elégtételt. Kanosszába nem vittem Violát, nem is óhajtott jönni. Még tarthatott a bénító varázslat, fel sem állt, csak rám nézett emberi pillantásával, mint aki latolgatja, van-e bennem akkora bátorság, hogy neki induljak, s ugyan mi rejtőzik az elhatározásom mögött, annyi-e csak, hogy mindenképpen biztosítani akarom magunknak az alkotás nyugalmát, vagy úgy érzem, tartozom ezzel az úttal Emerenc emberi méltóságának. Az öregasszony nem volt az előtérben. Mostanában sose volt ott, eleinte az ajtaján is hasztalan kopogtam. Akkor oldalra kerültem, és megpróbáltam bedörömbölni a fatáblán. Jöjjön ki, Emerenc, beszélnünk kell! Azt hittem, halasztja a pillanatot, de akkor már kinyitott. Megállt az ajtaja előtt komolyan, majdnem szomorúan. Jött bocsánatot kérni? Kérdezte minden indulat nélkül. Ez megint sok volt. Nagyon gondosan kellett fogalmaznom, hogy megmaradhassunk a józan határok között, mind a ketten. Nem. Más az ízlésünk, de ezen nem múlik semmi, és megbántani sem akartuk. Ha kívánja, a gipszkutya ott marad a lakásban. Nem boldogulunk maga nélkül. Visszajön? Befogadják a gipszkutyát? Nem, konfidens volt a hangja. Államférfi jelez így feltételt. Be, feleltem. Hová kerül? Ahová akarja. Akár a gazdához? Megmondtam. Ahová akarja. Elindultunk. Viola még mindig nem jelzett, csak amikor a lépcsőházba érve Emerenc csöndesen kimondta a nevét, akkor viszont azt hittem, kitöri az előszoba ajtaját. Emerenc udvariasan jó estét kívánt, megint kezet nyújtott a férjemnek, mintha másodszor is felcsapott volna hozzánk, megsimogatta az örjöngő Violát, aztán körülnézett. A kutyaszobor a konyhaasztalon állt, a konyhaajtó nyitva. Első pillantásával megláthatta. Észre is vette azonnal. Nézett ránk, a szoborra, megint ránk. Aztán felfény lett az arcán, különleges alkalmakra tartalékolt, feledhetetlen mosolya. Fogta, megtörölgette a tárgyat, megnézte még egyszer, aztán odavágta a földhöz. Senki nem szólt egy szót sem. Nem volt olyan hangalak, ami illett volna a perchez. Emerenc úgy állt a cserépszilánkok között,
mint egy fejedelem. Évekig nem csak zavartalanul, de boldogan éltünk Odesszában.